Az ötödik előadás a saját tőke, a céltartalékok és a kötelezettségek fogalmával foglalkozik. A saját tőke részei nagyon fontos tényezői a forrásoknak, tekintettel arra, hogy a saját vagyon szerkezetét és felhasználási lehetőségeit mutatják. Tehát megmutatják azt, hogy milyen részekből áll a saját vagyon, mely részek használhatók föl osztalék fizetésként, mely részek nem használhatók föl, mely részek származnak a jegyzettőkéből, melyik részét nem fizették még be a tulajdonosok, tehát velük szemben ez egy követelés, vannak-e értékelési tartalékai, illetve lekötött tartalékai. Ugyancsak a saját tőke mutatja az adott időszaki adózott eredményt. Az előadás foglalkozik a kritikus saját tőke szabályával a KFT-kre és az RT-kre vonatkozóan, amelyeket nem a számviteli törvény, hanem a polgári törvénykönyv harmadik könyve fogalmaz meg, és fontos az ismeretük. Az osztalékkal kapcsolatos szabályozás szintén lényeges része a tanulmányainknak, ahol két dolgot kell megállapítanunk. Egyrészt azt, hogy mi lesz az osztalékfizetés forrása, másrészt, hogy mi lesz az osztalékfizetés felső korlátja. Az osztalékfizetés forrása lehet a pozitív adózott eredmény és a pozitív eredménytartalék. Az osztalékfizetés felső korlátját pedig úgy tudjuk kiszámolni a legegyszerűbben, egyébként ezt a 16-os, 17-es díja fogja mutatni, hogy kiszámoljuk az adott időszaki eredménnyel a saját tőkét, a saját tőkéből levonjuk azokat a tőkerészeket, amelyek nem használhatók föl osztalékfizetésre. Az első ilyen lesz a jegyzett tőke, a második a lekötött tartalék, a harmadik pedig az értékelési tartalék. Ha a kapott eredmény egy pozitív szám, akkor ez lesz a felső korlátja az osztalékfizetésnek, amennyiben nulla vagy negatív, osztalékot a vállalkozás az adott időszakban akkor sem fizethet, ha egyébként pozitív az eredménye. A céltartalékokkal kapcsolatos jellemzők, illetve előírások a 21-es, 22-es, 23-as dián találhatók. Nagyon fontos, hogy ezeket alaposan elsajátítsák, mert akkor, amikor az IAS 37-esről beszélünk, a magyar definíciót is elő kell vennünk. A kötelezettségekkel kapcsolatos ismeretek tulajdonképpen egy rendkívül rövid rész az előadásból, sokkal inkább a jövedelem elszámolási részre koncentrál, amelynek 32-es és 33-as díjája bemutatja a vállalkozás terhelő béri járulékokat, amelyeket költségként kell elszámolni, és a munkavállalókat terhelő levonásokat, amelyeket a bruttó bérből levonnak, és ezáltal képzik a nettó bért. Ez utóbbira vonatkozóan fontos megjegyezni, hogy 2020. július 1-től ezek a járulékok szerkezetüket tekintve változnak. Az ötös feladatsor első feladata a 4-es és az 5-ös előadáshoz tartozik. Az A pontban a váltó követelések értékéről, illetve az időbeli elhatárolásról tesz fel a feladat kérdéseket. A váltó követeléseknél, ahogy azt a 4-es előadást tartalmazza, nagyon fontos, hogy a mérlegérték pusztán csak a követelés értéke, és az adott időszakra jutó időarányos kamat aktív időbeli elhatárolás. A B pontnál a beruházási hitelt kötelezettségként mutatjuk ki, és a hitel 5 éves lejárata, folyósítása július 1-én történt, kamatlába 12%, és törlesztése december 31-én és június 30-án történik. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ilyenkor a beruházási szállítók számlájának kiegyenlítésére folyósított összeg kötelezettség lesz, és hogyha még nem számolták el a kamatot, akkor a kamatot el kell számolni az üzembe helyezésig felmerült időszakra a bekerülési érték részeként, azaz beruházásként kell kimutatni, az üzembe helyezés után pedig időbeli elhatárolásként vagy az adott időszakra mutatjuk ki. A C pontban egy kötvénykibocsátás történik, amelyről tudni kell, hogy mindig a névérték a kötelezettség. Hogyha névérték alatt bocsátják ki a kötvényt, akkor ez is időbeli elhatárolás, méghozzá aktív, illetve a fizetendő kamat az adott időszakra vonatkozóan passzív időbeli elhatárolás. A D pont szintén időbeli elhatárolást mutat, időbeli elhatárolásokat mutat, és ebből kell megfelelően kiválasztani a helyeset, ne feledkezzünk el róla, hogy az általános forgalmi adót itt sem vesszük tekintetben. A második feladat a lekötött tartalék tartalmával foglalkozik, akik számvitelt tanultak, nyilván ennek összetevőit tudják, akik nem, utána nézhetnek a megadott forrásokból, amelyek az előadások végén találhatók, de az adott feladatban világosan látható, hogy a szellemi termékek, a megoldásában világosan látható, hogy a szellemi termékek nem képezi részét, a lekötött tartaléknak ugyanakkor az alapítását szervezés könyv szerinti értéke, a visszavásárolt saját részvények és a kapott pótbefizetés igen. A harmadik feladat a céltartalékokkal foglalkozik, és a számítása egyszerű. Talán a negyedik feladat a legnehezebb feladat, ahol a maximálisan kifizethető osztalékot kell meghatározni. Ebben az esetben nagyon lényeges, hogy ne felejtsük el azt, hogy a jegyzett tőke pozitív előjelű, a jegyzett, de még be nem fizetett tőke negatív előjelű. Tőketartalék értelemszerűen csak pozitív lehet, az eredménytartalék előjel helyesen van megadva, a lekötött tartalék csak pozitív lehet, és az értékelési tartalék úgy szintén az adózás utáni eredmény szintén előjel helyesen van megadva. Ennek segítségével kiszámolható, hogy mennyi lesz az adott időszak eredménye. Ennek segítségével kiszámítható lesz, hogy az adott időszakban mekkora lesz az osztalék fizetési felső korlát, vagyis az saját tőke az adott időszaki adózott eredményt, figyelembe véve a jegyzett tőkét, a lekötött tartalékot és az értékelési tartalékot, és meg tudjuk mondani az adózás utáni eredményből és az eredménytartalékból, hogy mekkora a kifizethető osztalék. Ahogy említettem, az A esetben, miután a felső korlát negatív érték, nem fizethető osztalék. A B esetnél arról van szó, hogy az adózás utáni eredmény ugyan pozitív, de az eredménytartalék negatív, és a kettő összevont eredménye szintén negatív, tehát nem fizethető osztalék. A harmadik esetben világos, hogy az adózás utáni eredmény fedezi a kifizethető osztalékot, figyelembe véve a felső korlátot.